Az, hogy valaki előadó művész és táncos előadó művész, az azzal jár, hogy egy élet alatt több száz életet élhet meg, ahány szerepet eltáncol. A művészet dolga az, hogy az embert az emberség felé visszaterelje.
Táncterápia 65 plusz címmel új sorozatot indított a Székesfehérvári Balett Színház. A Tánc a lélek és a test harmóniájáért alcímet viselő program a szépkorúakat szólítja meg. Elsőként az Öreghegyi Nyugdíjas Klub tagjai csatlakoztak a felhívásra. A 45-50 perces zenés foglalkozáson, ahol az ÖKK podcast stábja is járt, szó esett a mozgás fontosságáról, valamint olyan alapmozdulatokat és gyakorlatokat sajátíthattak el, amelyek nem csak fizikai, hanem a mentális egészséget is szolgálják. Az ÖKK Podcast stúdiójában szeretettel köszöntöm a program kitalálóját és vezetőjét, Egerházi Attilát, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Hát én köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyan jött az ötlet egyébként, és hogyan kezdtetek neki?
Kézenfekvő volt, hiszen a tánc az egy olyan primordiális nyelv, amit egyébként mindenki beszél, ez a testbeszéd, csak nem mindenki tud róla, hogy táncol. Ahogy egy ember sétál az utcán, vagy ahogy ül, vagy ahogy a kezét tartja, az önmagába véve tánc, és nyilván ezt absztrahálja a professzionális táncművészet. Ugye egy kisbaba megszületik, akkor nem tud még beszélni, hanem mozdulatokkal fejezi ki az érzéseit, gondolatait. És mind a mellett a táncnak és a mozgásnak ugye van egy nagyon fontos szerepe az életünkben, minden mozog az életben, ami már nem él, az nem mozog, és minden és minden élőlény mozgásban van, ugye meg az élettelen dolgok is, mert az atomok is mozognak. Na ne menjünk el ilyen messzire, a lényeg az, hogy a táncnak van egy olyan szerepe, ami az egészség megőrzésre fókuszál, illetve azt szolgálja, és az életminőséget javítja. Na most, ahogy idősödünk, úgy szűkülnek be az izmok, az izületek, ezt mindenki érzi, már én is érzem magamon, nem vagyok tinédzser, hát reggel azért, mint robotzsaru kerül ki az ágyból, és akkor már 10 órakor, amikor gyakorlatot tartok, akkor mint egy tinédzser mozgok. Na hát ez annak köszönhető, nem csak a szerencsés géneknek, hanem folyamatosan mozgom. És azok az emberek, akikkel én dolgozom, azt veszem észre rajtuk, hogy az életminőségük jobb, mint a hasonlókorú emberek. Na most ezen felbuzdulva szeretnénk segíteni a fehérvári szépkorúaknak, időseknek, hogy az életminőségük javuljon, a vérkeringésük rendben legyen, a gerincoszlopuk, a tartásuk javuljon, és még sorolhatnám, hogy ugye a beszűkült izületek, válizületek, stb. Nem akarok most fiziológiába itt belemenni, ez egy külön podcast műsort élne meg, meg hát arra is vannak kiváló szakemberek, de mivel a lételemem a mozgás, és hát azért már elég régóta, több mint 40 éve foglalkozom táncművészettel, meg tanítással is, azért kénytelen kelletlen én is megtanulom, hogy mire való az emberi test, hogy tud egészségesen működni. És ennek mentén dolgoztunk ki egy olyan programot, ami nyilván hát nem táncművészeket képzünk, és nem utánpótlást nevelünk, hanem egy olyan speciális program, ami által az idősek jobb közérzetük lehet, egészségesebben élhetnek, és ami nagyon fontos, hogy a gyakorlatok, amiket ugye ezeken a foglalkozásokon végzünk, azokat mindig mondom nekik, hogy ezeket végezzék minden nap, akár 10-15 percben, mert csak úgy van értelme, és akkor van hatása.
Nem csak a bemelegítésből áll, hanem tulajdonképpen egy apró produkciót mondhatom, így létrehoztam.
Igen, hát az a végtermék, hogy azért mégis egy örömtáncról beszélünk, tehát nem csak száraz gyakorlatok vannak, hanem a végén, és olyan zenéket is használunk, amiket ők ismernek, szeretnek, akár a fiatalabb korukból, ami egyébként most is már kezd nagyon divatba jönni, hát a retro rádió, és itt nem akar, most nem a reklámhelye, de hát mindenki tudja, mindenki ismeri, hogy azért nagyon fontos, hogy az a zenei minőség, ami a régebbi korokban volt, az visszatérjen, és az ő emlékezetükbe is, és ennek kapcsán, hogy a zene és a tánc kézen fogva járnak, nem szabad őket szétválasztani, nem helyes. Ezért olyan zenéket is használunk, ami kedvet csinál, és a mentális higiéniájukat, hogy így fogalmazzak, rendben tartja. Úgyhogy igen, a foglalkozás végén, ezek 45 perces foglalkozások, a végén táncolunk, közös tánc van.
Az Öreghegyi Nyugdíjas Klubnál jártatok, és a Nosztalgia is részt vett már egy ilyen eseményen. Hogyan lehet ehhez csatlakozni, vagy hogy mi a program része?
Hát nagyon nagy segítségünkre van ebben a munkában Östör Mária képviselőasszony, aki ezt összefogja, menedzseli és segíti. Tehát egyébként bennünket is meg lehet keresni, hogyha van ilyen elképzelés, hogy más csoportok is szeretnének ebben részt venni, vagy képviseli asszonyt is meg lehet keresni ebben, de azt gondolom, hogy most ez kezd olyan népszerű lenni, amire mi se számítottunk, hogy azért nem szeretnénk profilt váltani, de ahogy az erőnkből és időnkből futja, ez továbbra is borzasztóan fontos számunkra, úgyhogy továbbra is fogjuk a táncterápia programunkat a városban biztosítani.
És még mindig a közönségnél, a fehérváriaknál maradva lépnék tovább, nyílt napot tartotok, ahol én azt figyeltem meg a képek, beszámolók, meg hát a helyszín alapján, hogy ott is igen nagyon változatos a korosztálya, ki eljön. Tehát
abszolút.
Nem csak a legkisebbek.
Nem, ők be is állnak néha.
Itt milyen tapasztalatotok van, hogy miért szeretik, illetve mi az, amit például valaki egy ilyen nyílt nap alkalmával kaphat?
Gondolom, ahány ember annyi féle élményt nyújt nekik. Tehát én a nevükben nem is vagyok hivatott erről beszélni, én csak azt tudom elképzelni, illetve arról tudok beszélni, hogy ez számunkra miért fontos. Hát azért fontos, mert ugye az 5 éve, nem most már 6 éve, ez már a 6. éve, nagyon szalad az idő, dolgozunk és működünk a városba. Most már lassan nem mondhatom azt, hogy fiatal intézményként. Bár egy táncszínház életében az 5-6 év az szinte semmi, azért 10 évnél kezdődik. Na most mi meg tartunk már ott szerintem, hogy mintha 10 éve lennénk itt, már mint a közönség bázis tekintetében, hiszen minden előadásunk most már teltházas, ettől az évtől a bérletek is elmentek. Most már az a gondunk, hogy lehetne majd több előadást tartani a Vörösmarty Színházba, és az igény nem csak a mi részünkről fogalmazódik meg, hanem ott dörömbölnek a nézők az ajtónkon. Tehát az igény a nézők részéről, és a fehérvári színház szerető közönség részéről fogalmazódik meg, hogy minél több előadást tartsunk a Város Színházában. Dolgozunk ezen, és ezért számunkra ez a közönségbázis növelése, hiszen ez adja a létjogosultságunkat, ez továbbra is number van, ez az egyik első számú feladatunk, és a nyílt nap is azt szolgálja, hogy közelebb hozzuk ehhez a csodálatos műfajhoz, de még kevesek által, hát most már egyre többek által ismert műfajhoz, hiszen korábban előttünk ez nem volt ismert a városban, a professzionális táncszínházi műfaj. Most már értői vannak, tehát egyre több értője és olyan ember, aki ezt nagyon szereti, de szeretné jobban megismerni, és olyan kulisszatitkokba a színház, táncszínház csinálás boszorkány konyhájába tudnak betekinteni, megismerik a művészeket, és még sorolhatnám, és itt is táncolunk együtt a szeánsz végén, hogy így fogalmazzak, tehát az egyes foglalkozás, vagy nyíltapok végén ugye közösen táncolunk az érdeklődőkkel, és nagyon fontos, hogy olyanok is eljöjjenek, és el is jönnek, akik még nem is hallottak korábban rólunk, de szájhagyomon nyújtán terjed, és hát most már bizony 130-an, kezdetben először ilyen 20-25 ember jelentkezett, abból eljött 12, most mondtam egy számot, most 130-an jelentkeztek, és mindenki eljött, akik be tudtak férni, szerintem 70-en voltak, mert többet nem tudunk beengedni, tehát nem férnek be, ami nagyon nagy öröm, és arra sarkal bennünket, hogy még több nyílt napot tartsunk, hogy minden érdeklődőnek, minden kedves érdeklődőnek lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy találkozzon a társulattal. Ez interaktív, ez a találkozás, tehát bármit kérdez, és amire tudunk, felelünk, vagy jó magam, vagy a balettmester, vagy a táncosok, vagy hogyha el tudnak jönni, akkor tervezők, akikkel dolgozunk, ugye említett egy jelmeztervező, díszlettervezők, és megnézhetnek egy gyakorlatot például, vagy egy kortárs gyakorlatot, ugye mi minden nap mi úgy kezdjük a napot, hogy 10 órától másfél órán keresztül balett gyakorlatot tartunk, ami nem pusztán a bemelegítés szolgálja, hanem egy technikai és erőnléti felkészítést is jelent a táncosoknak. Ez minden nap 10-től fél 12-ig, attól függ, hogy éppen a nyílt napra mi esik, vagy kortárs gyakorlat, vagy egy klasszikus balett gyakorlatot tudnak megtekinteni, és utána egy rövid részletet az aktuális repertoár vagy előadásunk, amire készülünk próbájából, és utána egy ilyen interaktív beszélgetés, ez borzasztó izgalmas számunkra is, és akkor utána táncolunk együtt. Úgyhogy ez megvan a koreográfiája ennek is, a nyílt napoknak is.
Említetted a 6 évet. Épp azt fedeztem be, 2018. március 22-én mutatjátok be a Blablablát a Vörös Marti Színházban.
Azóta is nagy sikerre játsszuk egyébként idehaza Fehérváron, vagy Budapesten és más városokban is, határon túl is, úgyhogy ez egy sikerdarab azóta is.
Gyorsan szélesedett ez a repertoár, amivel ti itt aztán ugye otthonra is találtatok, nem csak a színpadon, és a közönség soraiban is.
Hát ez egy alkímia repertoárépítés. Nem szabad azt figyelembe venni, hogy mi mit gondolunk, hogy a közönség mit vár el, mert az nem biztos, hogy az, amit elvár. Az sem lehetséges, hogy minden egyes nézőnek, ugye, személyre szabott repertoárt készítsünk. Ez nagy csapda. Ez egy nagy csapda. A művésznek mindig önmagát kell adnia, mert különben hazudik. És a művésznek nem dolga, hogy hazudjon, hanem saját magából merít, a világból merít, illetve a világból merít, a világ dolgaiból, és azt saját magán keresztül képezi le. Ez vonatkozik egy alkotóművészre, egy előadóművészre, és egy balettigazgatóra is. De nyilván, hogy vannak szempontok. A továbbra is nagyon fontos szempont, hogy cselekményes balettek legyenek a repertoáron. Én jó magam is nagyon szeretem alkotóként és nézőként is a cselekményes baletteket. Nem a cselekmény miatt, azok sokszor nagyon egyszerűek. Nézzük meg Shakespeare, Róma és Júlia, hát egész primér történet, de ami mögötte van, a cselekmények mögött, amik a szálakat és a karaktereket mozgatják, azok az érdekesek számomra nézőként is egyébként, és alkotóként is. Tehát nagyon fontosak a cselekményes balettek. Irodalmi hasonlattal élve szoktam volt mondani, ezek a táncdrámák, táncnovellák. Továbbra is repertoáron tartunk. A jövőben is, jelenleg is, és a jövőben is. A másik, maradjunk az irodalmi hasonlatnál élve, a táncversek, amiknek nincs kimondott cselekménye, miközben rengeteg cselekménye van. Hát most gondoljunk, egyik kedvenc költőm, Ady Endre, sok van, de ő aztán tényleg kiemelkedik közülük. Milyen cselekménye van a Fekete zongorának, miközben rengeteg cselekményt hív elő az emberekből, az ember adott néző vagy hallgató, vagy befogadó megéltségétől függően, és sok minden mástól függ. Úgyhogy ezek is borzasztó fontosak. Tehát ez a két nagy pillér, ez továbbra is megmarad. És azon belül nyilván igyekszünk változatosak lenni. Egyet még, bocsánat, elfelejtettem, az ifjúság nevelés. Tehát nyilván vannak kimondottan ifjúságnak szóló balettek, de azokat is úgy készítjük, hogy az a felnőtteknek is kikacsincson, szóljon, vagy a felnőttben élő, még remélhetőleg nem megszarusodott, nem megkérgesed, egy gyereknek is szóljon. Hát ilyen a Diótörő családi balett, az Aladdin, vagy ami majd most készül, és most lesz júniusban, majd június végén, június második felében a bemutatója, a Pelikán fészekben, mert az is fontos nekünk, hogy ott is játszunk a Vörös Marti Színház kamaraszínházában, a Pinocchio. Tehát ezek is nagyon fontos dolgok. Aztán az is nagyon fontos, hogy élő szerzőkkel dolgozzunk, ezek a lehetnek irodalmárok. Ugye Örkényre készítettem koreográfiát, és nem egy darabot, kiváló József Attila díjas író és költő El Simon László műveire. Nagyszerű alkotópáros vagyunk, most már mondhatom nyugodt szívvel így. Ezek is nagyon fontos dolgok. Vagy élő zeneszerzőkkel dolgozzunk, Bobán Markovics, ugye, hogy egyik legsikeresebb produkciónk. De tervezünk a jövőben, most Födő Sándorral készítünk egy darabot, ez a holokauszt emlékév, ugye ez a borzalom, ez 80 éve történt, és egy megtisztelő felkérés érkezett hozzánk a Mazsihisz elnökétől, Grósz Andor úrtól, aki nagyon régi jó kapcsolatot mondhatom, azt a baráti kapcsolatot ápolok, ez majdnem 20 éves, nemrég lett a Mazsihisz elnöke, ő ismeri és elismeri az én művészetemet, és hát felkért arra, hogy a Székesfehérvár Balettszínházzal készítsünk egy eredeti produkciót. Födő Sándor, kiváló zeneszerző, készíti a zenét, Tehát élő zeneszerzőkkel és szerzőkkel is dolgozunk, ez is nagyon fontos szempont, és még rengeteg szempont van, amit most fel se tudnék itt sorolni. Tehát ez egy nagyon komoly alkímia, hogy egy repertoár hogy, miért alakul, változik, nagyon izgalmas dolog, igen.
És aztán az, hogy ez jó úton halad, ennek például egy kiváló visszajelzés, azt gondolom a szeptembertől elindult bérletes sorozat is.
Ugye hát ez egy idén... sikertörténet. Ez sikertörténet, mert ugye Cselle Bence operatív vezetőnk kollégánk bábáskodásával saját bérletet indítottunk. Ez kiválóan működik, minden bérletet eladtunk, hát a nyílt napokon folyamatosan jönnek a kérdések, hogy hol lehet még bérletet venni, hát az több előadást kéne tartanunk. Úgyhogy ezen is dolgozunk, és ami egy nagyon-nagyon fontos és nagyon jó kezdeményezés, az a Vörösmarty Színháztól jött egy Szikora igazgató úrtól, és a város támogatását élvezi, hogy, és más városban nem is tudom, hogy ilyen van-e, hogy egy olyan bérlet, ahol Fehérvár kulturális ereje és palettája megmutatkozik. Az a Vörösmarty Színház társulata, az Alba Régia, a szimfonikusok, a néptánc és a Székesfehérvár Balett Színház egy-egy produkcióval alkotja ezt a bérletet. Ez is már úgy tudom, hogy szinte mind elkelt. Úgyhogy ezek mind sikertörténetek.
Milyen szerepet tölt be a nemzetközi palettán való megjelenés?
Nálunk azért gyorsabban történt, mint más fiatal társulatoknál. Hát egyrészt a személyem révén, hát mint mondottam, most már talán 45 éve űzöm ezt a sportot, ugye a táncművészetet, és hát óhatatlanul nagyon széles az a network, az a kapcsolatrendszer, amivel bírok mind a hazai, mind nemzetközi téren, ez nyilván segít, és ezeket én mind a portírozom, behozom a Székesfehérvár Balett Színház és a város kulturális életébe. Úgyhogy itt gyorsabban történt meg a nemzetközi porondon való fellépés. Hát most éppen egy kubai fellépésről tárgyalunk, többször voltunk külföldön, voltunk Szlovákiába, Erdélybe többször, most Prágával tárgyalunk, Prágába fogunk menni a Fantomfájdalommal, ugye mi szintén El Simon Lászlóval közösen készítettük, és Kocsák Tibor nevét, aki innen üdvözlöm, most lett 70 éves, Isten éltesse, sokáig írta a zenét a Fantomfájdalomnak, Prágába készülünk vele, és tárgyalunk több külföldi menedzserrel. Ugye azért ezt egy picit belassította sajnos ez a covidos időszak, amikor Izraelbe is volt meghívásunk, Mexikóba is volt meghívásunk, és ezek mind-mind rendre le lettek mondva, mert ugye a covid miatt. Ezeket majd újra kell update-elni, újra kell majd felelevedníteni. Tehát nyilván ennek a kapcsolatrendszernek és a minőségnek, amit képvisel a társulat, mert azt azért ne hagyjuk ki, tehát anélkül még a kapcsolatrendszer nem elég, ha nincs minőség. A minőségnek köszönhetően, aminek örülünk és büszkék vagyunk rá, állandó partnerünk a Nemzeti Táncszínház rendszeresen hív bennünket, más hazai városokba is rendszeresen megyünk. Most például meghívást kaptunk az ország legnagyobb egyik legnagyobb szabadtéri színpadára, Margit szigeti szabadtéri színpadra, oda Bobán Markovicssal közösen készített parádét visszük, úgyhogy jó úton haladunk.
Mit jelent a táncosoknak a színház, a balett színház?
Mi egy nemzetközi társulat vagyunk, mint minden más hasonszörű, mind idehaza, mind külföldön. Most dolgozunk rajta, hogy végre legyenek és minél több magyar táncosunk, úgyhogy hívjuk őket, tereljük a próbatáncra. Én azt látom, hogy nagyon jól érzik magukat a városban. Tehát az, hogy a társulatban jól érzik magukat, az evidencia, mert különben nem lennének itt, nem jönnének. Bár nyilván ez minden más társulatra is jellemző ránk is, meg arra a műfajra a fluktuáció sokkal nagyobb, mint mondjuk más műfajoknál, hiszen nagyon rövid életű ez a pálya, és több helyen is meg akarják próbálni magukat a táncosok. Ezek 2-3 évig marad átlagosan egy táncos egy-egy társulatnál, így nálunk is, de van, aki 5-6 évig itt van a kezdetektől fogva. Jól érzik magukat. Tehát egyrészt nagyon sokat vannak a próbateremben, ez egy nagyon munkás műfaj, és szoktam volt mondani, ezt nem a szél fújja oda, tehát napi 6-7 órát effektív táncolnak a táncosok. vetekszik az élsporttal, ez a része, és hát még ugye amellett, hogy ez sport, és nagyon kemény élsport, amellett ez mentális kihívásokat támaszt a táncosoknak, színművészeknek kell lenni, zeneművészeknek kell lenni, néma hangszerük a testük, tehát nagyon összetett műfaj, ezért sokat kell vele dolgozni, ezért sokat vannak a próbaterembe, de vannak, hál' Istennek, a városban is épp eleget, és most már egyre többen ismerik őket, és megismerik őket az utcán, ők itt élnek velünk, tehát nem egy törnyősök, innen jönnek mindenhonnan, hanem itt élnek a városba, lehet velük beszélgetni, most már barátságokat is kötnek, úgyhogy én ahogy látom, ők ezt nagyon jól élik meg, és nagyon élhetőnek tartják a várost, nagyon szerethetőnek, emberléptékűnek, és fókuszálni tudnak a munkájukra.
Komoly szakmai lépés valakinek az, hogy eljöhet a fehérvári.
Hát ez olyannyira így van, hogy a tavalyi évben, most még nem számoltam össze mennyien, de tavaly, mert minden évben tartunk próbatáncot, ez minden társulatnál így van, 700-an jelentkeztek. Abból 130-at hívtunk be, és ugye 3-4 napon keresztül egy nagyon intenzív próbatánc volt, és csak 2-3 vagy 4 embernek tudtunk szerződést adni. Ugye limitált státusszal rendelkezünk, 15 férőhely van, vagy státusz van, azokat kell mindig feltölteni, és mindig a színvonalt is növelni, tehát ez is egy fontos szempont igazgatóként a számomra, hogy egyrészt vannak táncosok, akik amellett, hogy itt jól érezték magukat, de mivel mondottam, rövid a pálya, esetleg máshol is meg akarják próbálni magukat, ez ugyanúgy fordítva is van. Tehát az én dolgom és tisztem és feladatom a színvonalnak nem csak a karbantartása, hanem minél magasabb színvonal emelése. Ezért nyilván, mivel egyre ismertebb lesz a társulat hazai és nemzetközi szinten, ezért egyre többen szeretnének jönni, és nekem az egy nagyon fontos és felelősségteljes döntés, hogy kinek adok szerződést, és kinek nem, annak érdekében, hogy a társulat minél magasabb művészi és szakmai szintet érjen el. Úgyhogy ez egy nagyon intenzív időszak, a szerződtetés időszaka most is ez zajlik. Hát 4-500-an már most is tartunk, akik jelentkeztek, és még nincs itt a vége. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a társulat iránt. Ugye az internetnek is köszönhető, fenn vagyunk a világhálón, szinte minden darabunkról a trailerje fönt van a YouTube-on, hasonlóan más társulatokhoz, és abból, annak alapján dönti el egy táncos, hogy hova akar menni. Na most akkor ez önmagáért beszél, hogyha ennyi táncos érdeklődik, akkor az a repertoár, ami nekünk van, az nagyon erős. Úgyhogy igen, tehát ez egy nagyon nagy öröm számunkra, és felelősség is, hogy kinek tudunk biztosítani lehetőséget, és van egy gyakornokprogramunk, ami azt célozza meg, hogy a tehetséges, fiatal, pályakezdő táncművészeknek lehetőséget biztosít a Balettszínház limitált státusz erejéig, ahol gyakornokként dolgozhatnak velünk, napi gyakorlatot végeznek, próbákon részt vesznek, repertoár tanulnak, és bizony van 4-5 olyan darab a repertoáron, ahol színpadi gyakorlatként együtt táncolnak a társulattal. Nyilván ők nem fizetésért, de nem is kell, hogy fizessenek érte, más vannak társulatok Nyugat-Európában, a gyakornokok komoly pénzt fizetnek ezért. Én azt gondolom, hogy ezzel mi támogatjuk az ifjú, a táncos képzést, és profitálunk is belőle, hiszen vannak gyakornokok, akik már olyan szinten vannak, felfejlődnek 1-2 év alatt, hogy, és tudják a repertoárt, hogy szerződést tudunk nekik adni, uram, bocsia, van üres státusz, vagy ha nem is nálunk, akkor viszik az együttes jó hírét, hiszen máshol komoly társulatoknál kapnak szerződést, és az életrajzukban benne van, hogy ők itt 1 vagy 2 évet gyakornokként töltöttek el, ami megint csak a társulat jó hírét viszi a nemzetközi táncéletbe is.
Az utánpótlás nevelésre van lehetőségetek, energiátok?
Ez egyfajta utánpótlás nevelés, ahol ugye most tartunk a gyakornok programmal. Hát van egy nem is titkolt tervünk, hogy majd egyszer lesz rá kapacitásunk, mert azért az ember függő és kapacitás függő, hogy indítsunk egy komoly táncos képzést. Úgyhogy vannak ilyen tervek és elképzelések, most még nem szeretném leszpoilerezni, de ez igen, nagyon fontos az utánpótlás nevelés és a táncos képzés. Bízom benne, hogy 1-2 éven belül eljutunk oda, hogy ezt a programunkat is meg tudjuk majd valósítani.
És hogyha már a jövőről vagy tervekről beszéltünk, akkor azért itt a közeljövő időszakáról is említsünk néhány szót.
Hoztam egy ilyen puskát magammal, hogy mennyi minden van mögöttünk, és még több minden előttünk. Most csak így, hát ilyen statisztikai adatnak fog tűnni, de érdekes lehet, mert nagyon nagy sikerrel mutattuk be a Nomádok című estünket január 13-án a Vörösmarty Színházba. Szeretnénk is többet játszani. Aztán január 22-én játszottuk a Tülös a fűre lépni tilos estünket a Veszprémi Színházba, kaptunk meghívást. Aztán január 27-én voltunk a Hattyúk tavával a Nemzeti Táncszínházban, ez egyik sikerdarabja a Nemzeti Táncszínháznak, állandóan pumpolnak bennünket, hogy azt vigyük, én mondom, már más darabot is szeretnénk vinni, de hát a Hattyúk tava az nagyon, nagyon tetszik a közönségnek is és a táncszínháznak. Aztán február 11-én a Vörösmarty Színházban, ott egy balettbérlet keretében szintén a Hattyúk tavát játszottuk, aztán ugrottunk a jövőre. Április 19-én a Nomádokat játsszuk a Nemzeti Táncszínházban Budapesten. Ez együtt megy a Nomádok az Idézőjelekkel, megint csak El Simon Lászlóval készítettünk Idézőjelek címmel egy kiváló balettet. Ez két egyfölvonásos balett, amit viszünk a Nemzeti Táncszínházba. Aztán április 22-én Kárment, ez az Ars Regia bérlet, amiről korábban már beszéltem, a Vörösmarty Színház bérlete. A Kárment játsszuk és az Idézőjeleket. Ugye a Kármen önmagába véve egy 45 perces, de nagyon intenzív balett, és mellé tesszük az Idézőjeleket. Két egymástól eltérő világ. Aztán április 29-én a Tánc Világnapját megünnepeljük a Pillangók című estünkkel, ez a balettbérlet keretében a Vörösmarty Színházban. Aztán április 30-án egy nagyon pici kitérőt tennék most, Mesélő Táncok címmel, Zicsi Liget, óvodások. Most a szépkörökről beszéltünk, most beszélünk akkor az óvodásokról, hasonló célzattal, mint a szépköröknek, tehát nem ismétlem magam. Mészáros Attila alpolgármester úrral kerestem meg ezzel, és nyitott kapukat döngettem, és ő ennek a mentora ennek a programnak, és ez a város valamennyi nagy csoportos óvodását, tehát mint a 4-500-600 óvodásról beszélünk, az Zicsi Ligetben fogunk megmozgatni, és az Alma zenekar a tettes társunk, vagy lesz a tettes társunk ebben. Nyilván nem ők fognak táncolni, és mi fogunk zenélni, bár ki tudja, úgyhogy az Alma zenekarral közösen egy ilyen programot fogunk tartani, aztán meglátjuk, hogy eznek lesz-e, vagy lehet-e folytatása. Ez április 30-án, tehát szintén a Tánc Világnapjához kötődően együtt ünnepelünk a Pindurokkal Mesélő Táncok címmel. Aztán május 19-én, ugye hát 80 éve történt ez a felfoghatatlan őrület és borzalom, a holokauszt. Ennek ugye az emlékéve van 2024-ben, erről is beszéltem már korábban, ez a Kövek című produkció, ez az ős bemutatója Vörösmarty Színházban lesz, és aztán majd visszük Budapestre is. Május 19-én leszünk a Vörösmarty Színházban Kövek ős bemutatójával. Aztán május 23-án, ez egy csütörtöki nap, Parádé, rendezvény, Szegedi Rendezvényközpontba megyünk a Parádéval. Aztán május 31 Hattyúk tava, Nemzeti Táncszínház, aztán szintén említettem, hogy visszük a Parádét a Margit-szigetre, ez június 11-e, itt körülbelül 4-5 ezer néző fog bennünket majd megtekinteni. Aztán június 20-án lesz, amit említettem korábban, az ifjúságnak a Pelikánfészekbe a Pinocchio bemutatója. Hát így most ennyit elöljáróban.
Hát ezt azért így elmondva is elég szép.
Hát ez két A4-es papírra félért el nekem.
Ez hétfőtől vasárnapig tartó próba folyam tulajdonképpen.
Hát igen, úgy dolgozunk, hogy amikor bemutatóra készülünk, akkor hétfőtől szombatig. Egyébként meg normális üzemmódban, ami nagyon ritka nálunk, akkor 2-től szombatig. A hétfőt azt kiadom általában szabadnapnak, hogy azért élni is tudjanak, vagy ügyeket intézni, mert tehát meg hogy legyen azért két nap szabad napjuk nekik is, és abból egy úgymond munkanap, mert akkor tudnak ügyeket elintézni, de hát ez már nagyon régen volt így, de majd eljön az az idő is, hogy visszatérünk, mert most bemutatóra készünk, ugye pont a Köveket fogjuk elkezdeni, illetve hát a Rómeót újítjuk fel, de igen, hát dolgozunk a héten egy vagy két szabad nappal. Kiváló kolléganőnk, és életlen párja Krisztina Porres Mormeneo, ezért a felelős, hogy a próbarendet összeállítja, meg még sok minden másért, tehát a művészi színvonal az ő keze és lába munkát dicséri, hiszen ő a próbavezetője valamennyi produkciónknak, miközben vezető szólistája az együttesnek, nem tudom, hogy csinálja egyébként, néha alszik is. Szóval igen, akkor úgy kell, ez megint csak egy alkimia összeállítani a próbarendet, hogy kapjon elég időt az új bemutató, hiszen egyfajta prioritás, de hát ugyanúgy prioritásnak mondhatom, hogy a repertoár darabját, amit ugye visszük, azt is próbálja. Úgyhogy igen, hát ez egy komoly feladat.
Mi kell egyébként a táncos léthez, a táncos élethez?
Ez nem egy szakma, ez egy életforma. Elhivatottság, szent megszállottság. Ugye 8-10 évet készül egy táncos, hogy egyáltalán színpadra kerüljön, és aztán onnantól kezdődik csak az igazi munka, egy látásmód, hogy képezem le a világot. Ugye egy zenész az hangokba hall mindent, egy táncos vizualizál, és mozgásba látja, és láttatja a világot. Nagyon sok, hát ez egy tényleg egy életforma. Azt szoktam mondani a pályakezdő fiataloknak, hogy jó, meggondoltad? Vigyázz, mit kívánsz magadnak, mert megkapod. És akkor ezen a szűrőn ő átmegy, akkor ez egy csodálatos világ, a táncvilága. Egy privilégium táncosnak lenni, amellett, hogy embert próbáló önsanyargatás is. De az, hogy valaki előadó művész és táncos előadó művész, az azzal jár, hogy egy élet alatt több száz életet élhet meg. Ahány szerepet eltáncol, ez viszont sok áldozattal jár.
45 éve, hogy ezen a pályán vagy. Hogy amikor jönnek egy-egy ilyen meghallgatásra, vagy tehát, hogy próbatáncra, hogy akkor neked mindig eszedbe jött például az Attila, aki mondjuk először jött a próbatáncra, tehát hogy emlékszel azokra a dolgokra, hogy benned mi volt, és hogy neked mi nyújtotta például a lendületet, vagy mi adott támogatást, vagy mi biztatott, hogy mitől tudtál mindig előrébb lépni?
Nem is tudatosan, de tudat alatt nyilván ez a gyerek bennem van. Ez mind igazgatóként is, hiszen szoktam volt mondani, hogy, és nem én mondtam ezt, hanem az én mentorom, a világhírű Jirzsik Ilián, egyszer a párizsi operaház színpadán, amikor meghívták vendégeskedni a társulatot, és ez úgy megragad bennem, hogy mennyire így van, hogy ugye ők is valahogy úgy indultak, mint mi, egy kezdeményezésből, és aztán intézmény lettek, mint ahogy mi is, és akkor az nagy felelősség és bizonyos biztonságot is nyilván nyújt, hogyha jól kezeljük. És akkor azt mondta, hogy hát most már intézmény vagyunk, nagyon komoly a támogatottságunk, hát világvezető táncszínházáról beszélünk. Itt vagyunk a párizsi opera színpadán, és hogy ez milyen klassz, de arra nagyon kell vigyázni, hogy a gondolkodásunk ne legyen intézményes. Tehát, hogy megmaradjunk gyerekek, akik a felnőttek tapasztalatával bírnak. Nem akarom Albert Einsteint mondani, és minden nagy gondolkodót, hogy mennyire gyerek gondolkodás, és mennyire felelősségteljesen gondolkodnak a világ dolgairól, miközben gyermeki szemmel tekintenek a világra már felnőtt fejként. És én az igazgatásban is ezt látom, ez a trükk, hogyha van egyáltalán trükk, hogy megmaradni gyereknek, viszont a tapasztalatokat használni. És akkor egy intézmény vagy egy társulat jól működik, nem, és eléri a célját, eredményes lesz. Főleg, és itt most kimondottan egy művészeti intézményről beszélek. Más intézmények vagy más típusú intézmények nevében nem szeretnék beszélni, mert azokról ők hivatottak, de egy művészeti intézménynél bizony ez a kritérium, amit Jirzsik Ilián mondott, és ez a trükk, és igazolja őt az a töretlen siker, ami jellemzi és világhírnév a Holland Táncszínházat, és az a siker sorozat, amin jellemez bennünket a Székesfehérvári Balett Színházat. Úgyhogy igen, itt van velem, visszatérve a kérdésedre, az a gyerek, vagy az a fiatal pályakezdő, de nem tudatosan, hiszen nem sűrűn nézem a visszapillantó tükröt, hanem inkább előrefelé nézek, nem hátrafele, bár néha megáll az ember és elgondolkozik, hogy honnan jött, és azokból mit érdemes használni, és milyen tapasztalatokat érdemes leszűrni, és mi az, ami előbbre visz azokból a tapasztalatokból, mi az, ami hátráltat, de inkább előrefele nézek. És igen, hát nyilván ezek a tapasztalások bennem vannak, és igyekszem, és feladatomnak tekintem ezt átadni a fiatal generációnak.
Vevőkre?
Igen. Aki nem, az kikerül az együttesből. Harag nélkül és rossz érzés nélkül. Nem mindenki, de hát ezt az élet természetet, nem vagyunk egyformák. Aki vevő rá, az nyilván marad. Aki nem, az vagy magától megy, vagy megköszönjük a munkáját. Van egy egészséges szelektáció. De akik velünk vannak, a többsége azt kell, hogy mondjam, hogy vevő rá, és ez látszik az együttesnek a színvonalán. Nem is tudom, egy néző jött oda hozzánk, és mondta, hogy annyira jó nézni benneteket, én sok társulatot nézek, de nálatok azt különösképpen érzem, hogy ti egy család vagytok, egy csapat vagytok. Nyilván, hogy mindenhol vannak konfliktusok, meg egyéni érdekek, meg tehát emberek vagyunk, de ezeket mi nem visszük ki a színpadra, és nem ez a dolgunk, hanem ezeket igyekszünk házon belül megoldani.
Társulatban, amikor jönnek például a fiatalok, és azért te társulatépítőként régóta így dolgozol. Mennyit változtak a fiatalok?
Az élet nagyon sokat változott, és a generáció teljesen. Generációk változnak. Nem mindig pozitív értelemben, de hát a világ, amiben élünk, most sajnos nem túl pozitív. Hát nézzük, most nem csak a háborúkra, vagy a Covidra gondolok, vagy... De mindig vannak, és én borzasztó bizakodó vagyok, olyan fiatalok, és találkozom velük rendre, akik túllátnak ezen a problémás időszakon, és bennük van a jövő. És én ezeket az embereket igyekszem magam köré gyűjteni, most visszatérve a Balettszínházhoz. Nehéz időket élünk mindenféle szempontból, de a művészet dolga az, hogy az embert az emberség felé visszaterelje. Ez nagyon, nagyon hasonlatos, ugye szoktuk volt mondani, hogy művészet templom a színház. Ez nem egy képes beszéd, ez valóban így van. Ez a két nagy erő, a spirituális erő, ugye a vallás, a szó legnemesebb értelmében, és a művészet. És mivel mondottam, ez a legprimordiálisabb nyelv, ezért ez nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol, és közvetlen, közvetítők nélküli, mert ugye nincs közvetítő, mint a szó, ami most már elkopott, és a szónak az értelme már nem az, amit kimondunk, devalválódott és korrumpálódott, sajnos. Ezért itt nincs közvetítő. Ez az egyenes csatorna a spirituális világhoz, a testbeszéd, mert Mihály Barisnyikov, a világhírű balettművész mondta egyszer, hogy táncolj nekem egy percet, és megmondom, ki vagy. Mert szavakkal tudunk elfedni, mismásolni, vagy a valótlant mondani, miközben egész más mondok, a testbeszéd nem hazudik. És a táncművészet egy olyan, mint ahogy a zeneművészethez hasonlóan, egy olyan primordiális nyelv, aminek hát nem, hogy létjogosultság, volt egy ilyen újságíró kérdés egyszer, hogy mi a létjogosultsága szerintem a táncnak. Hát ez, amiről most beszélek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy Székesfehérvárnak van balettszínháza. Ez egy nagyon lánglelkű döntés volt, úgyhogy mi igyekszünk ezt a döntést meghálálni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Az elmúlt percekben Egerházi Attilával, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Csordás Csilla.